Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra.
A szép híves patakra, a szarvas
tovább a 455. dicséret első három versét. A 455. dicséret így kezdődik, testvérek, menjünk bátran. végigülve a Isten tisztelet folyama alatt. Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Isten a mi szabadító Istenünk, az Úr a mi Urunk, kihoz a halálból is. Amen. Imádkozzunk! Urunk, megköszönjük neked, hogy a mai napon ismét itt lehetünk a te színed előtt, és már nem hatan, hanem többen. És olyan jó, hogy együtt lehetünk, mert így jobban átéljük a te jelenlétedet. Bár, Urunk, megköszönjük azt is, hogy online formában elérhetők voltak Isten tiszteletek, mert ahol a te ígéd szól, ahol jelen vagyunk azzal a vágyakozással, hogy veled akarunk találkozni, a te lényed által feltöltődni, erőt meríteni, új látást kapni, ott te jelen vagy. Az, aki valóban veled akar találkozni, az bárhol legyen is, és őszintén kívánkozik utánad, keres téged, ráhangolódik az ígére, az átéli a te jelenléted. És Urunk, erre van szükségünk. Tele vagyunk félelemmel, aggodalommal, nem látjuk igazán a következő időszaknak a lehetőségeit, nem tudjuk, mi fog történni, hogyan alakulnak a dolgaink, de Urunk, olyan jó, hogy te vagy az egyedüli biztos pont ebbe a világba. És azért jövünk, hogy ezt átéljük, hogy benned megnyugodjon a szívünk, hogy tudjuk, hogy bármilyen döntések születnek körülöttünk, te soha nem hagysz minket magunkra. Te mindig adsz nekünk reménységet, kivezető utat, mindig itt vagy, kínálod a te kegyelmedet, és add, Uram, hogy ezt megragadjuk, hogy belőle erőt merítsünk, hogy újuljon az életünk. Hogy ne a világnak a sodrása ragadjon magával, ne azok a hírek befolyásoljanak, amit napról napra hallunk, hanem mindig a te ígéd. Mert a te ígéd igazság. A te ígéd olyan, mint az életnek vize, ami átjárja az szívünket, lényünket, és megtisztít, és új életre szabadít föl. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket, és ezért tart még a kegyelmi idő. Hadd éljünk vele, hadd éljünk belőle, és készítsd a mi szívünket, életünket arra a csodálatos időre, amikor eljössz, és elragadod a te népedet. Készíts minket a veled való áldott találkozásra, hogy semmi ne legyen ennél fontosabb. Kérünk most így, szent lelked által, légy hatalmasan, erőteljesen jelen, és mutasd meg, jelensd ki, mi is a terved az életünkkel, csak hogy ezt fölismerve téged dicsőíthessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Titushoz írott leveléből. A Titushoz írott levél második fejezetének 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszból. Tehát Titusz levele második fejezetének 11. versétől így van megírva Isten igéje. Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal, senki meg ne vessen téged. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, örülök, hogy van bennünk vágy arra, hogy halljuk az igét, és meg is bátorodtunk arra, hogy itt legyünk. És jó, hogy figyelhetünk fölfelé, mert Istennek van számunkra üzenete. Pont az a jó, hogy ez a világ akár hogyan is alakul, bármilyen megpróbáltatások vegyenek minket körül, Istennek mindig van az ember számára üzenete. Nem csak akkor, amikor minden nagyszerűen működik, hanem akkor is. Amikor ilyen időket élünk meg, mint most, vagy amik voltak az elmúlt hetekben, hogy igaz, templomba nem lehetett jönni, vagy megvan a létszám határozva, de Istenre ez nincs befolyással. Tehát Isten nem csak akkor keres bennünket, amikor egy társadalomban minden nagyszerű, vagy a rendeletek azt mondják, most már szabad menni, ő mindig keres. Ő mindig küldi nekünk az üzenetet. És az a szükséges, hogy mi ráállítsuk Istenre az antennánkat, a lényünket, a hitünket. Mert a hitünket bármikor Isten felé lehet fordítani, és általa jut el hozzánk az ő üzenete. Tehát bármilyen helyzetben legyünk, és érezzük azt, hogy be vagyunk zárva, nehéz mozogni, és talán már néha nehéz is ezt a helyzetet jól megélni, de ne feledjük, hogy van egy lehetőség, hogy nézzünk fölfelé. És hogyha fölfelé tekintünk, akkor átéljük, hogy hát az ég az nincs bezárva. Az ég nincs bezárva. A menny nincs elhatárolva tőlünk. Oda nem érvényes az, hogy nem lehet kinyitni. Sőt, ugye János apostol átélte a Patmos szigetén, amikor írja a Jelenések könyvét, hogy Istennek egy követe azt mondja, hogy nézd, nyitva van az ajtó, jöjj ide hozzám! És hol kapja ezt az üzenetet? Hol kapja ezt a látást? Hát kérem, Patmos szigetén, ahova száműzték, korlátozták a mozgásába, eltiltották a gyülekezeti szolgálattól, és kemény rab munkára ítélték, 90 éves körül volt János, és a kőfejtőbe kellett dolgoznia. Ugye, római katonák felügyelete alatt, és ez nem volt egyszerű dolog. És megtapasztalja abban a helyzetben Isten azt üzeni, hogy ne erre néz. Ne azt néz, milyen nehéz, ne arra hallgass, hogy a tested, meg lehet, hogy a lelked is azt mondja, nem bírom már, hanem nézd csak föl. És akkor János fölnéz, és látja, hogy nyitva van egy ajtó meg. És amikor benéz azon az ajtón, meg belép, hát elétár Isten csodálatos világa. Igen, amikor kézbe vesszük a Bibliát, hallgatjuk az ígét, akkor Isten azt akarja, hogy az ő csodálatos világa nyíljon meg előttünk. Ne csak ezeket a mindennapi küzdelmeket lássuk, a kilátástalan helyzetet, hanem az ő világát. Aminek a legelső üzenete, hogy ember, ne félj, nem vagy magadba. Itt vagyok melletted, és most már rajtunk múlik, hogy ezt a jelenlétet, ezt a közelséget, és ennek a segítségét elfogadjuk-e. Ugye Pál apostol úgy kezdi ezt a szakaszt, megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Ő egy munkatársának, egy fiatal munkatársának, Titusnak ír, aki Kréta szigetén munkálkodik, egy nagyon nehéz közegben, hiszen a krétaiak nem zsidók voltak, hanem pogányok, vagyis nem zsidó néphez tartoztak, nem ismerték az Ószövetséget, fogalmuk nem volt ugye az élő Istenről, de Pál járt ott egy kis időt, és hirdette az evangéliumot, és némelyeknek a szíve megnyílt előtte, és Titusnak az a feladata, hogy ezeket az embereket tovább vezesse a hitnek az útján, hogy még jobban belevesse reménységüket a feltámadt Jézus Krisztusba. És ennek a Titusnak írja, hogy nézd, lehet, hogy néha elkeseredsz. Néha ott van benned, hogy feladod, hiszen kemény terep volt Kréta. Nagyon kemény terep volt, hiszen Pál apostol itt az első fejezetben leírja Titusnak, hogy nézd, találtam egy könyvet, amiben egy krétai ember leírja, hogy milyenek is a krétaiak. Tehát egy olyan ember, aki közülük származott, ott élt velük, papírra vetette, hogy milyen nép él Krétán. És ezt írta az az ember, hogy a krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. És Pál hozzáteszi, ez a vélemény igaz. Tehát amikor ő ott járt, akkor is ilyenek voltak a krétaiak. És ezért ír Titusnak. Hát ilyen emberek között munkálkodni, hát elkeseredik. És ott van benne, hogy nincs értelme. Nem fognak ezek megváltozni. Mert hogy az evangélium azért szól, hogy az ember szívébe változás menjen végbe. És ezért erősíti Pál, hogy nézd, lehet, hogy azt tapasztalod, hogy még mindig ilyenek a krétaiak, de figyelj csak, ne arra nézz, hogy milyenek ők, meg milyen a szomszédod, milyen az apád, anyád, gyereked, milyen az a közeg, ami körülvesz, mert mi szokott minket lehangolni? Hát az, amit látunk magunk körül. Nem bírjuk már, hogy ilyen ez, ilyen amaz, ugye? És legtöbbször azokkal gyűlik meg a bajunk, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyunk, vagy munkatársaink, főnökeink, beosztottja, nem bírom már. Hát mindig rámegy az idegeimre, olyan dolgokat mond, amit már nem lehet, vagy olyan dolgokat csinál, amit már nem lehet épp észre kibírni, mikor lesz ennek vége, lesz-e itt valami változás, és akkor mit mond Pál? Figyelj ide, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Ez mit jelent? Azt jelenti legelőször, Titus, ne arra nézz, ami körülvesz. Ne a lehúzó dolgokra, ne a betegségre, a nyomorúságra, a járványra, a rendelkezésekre. Nézd fölfele. Van egy jó hírem. Ugye, amikor azt mondja, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme, Pál gyakorlatilag azt csinálja, mint amikor mondhatnánk ma így, hogy egy reklámot ugye elolvasunk, vagy egy szórólapot bedobnak hozzánk. Miért? Mert föl akarják hívni a figyelmünket, hogy valami új árucikk, valami új dolog megjelent, elérhetővé vált, hozzá lehet férni, meg lehet vásárolni. És Pál is azt mondja, figyelj rám, van egy nagyszerű dolog, van nekem egy olyan portékám, amit senki más nem tud neked kínálni. Az Isten kegyelme. Eljött Isten kegyelme ebbe a világba. Erre figyelj! Az Isten kegyelme gyakorlatilag magát, Jézus Krisztust fejezi ki. Hát figyelj ide! A názáreti Jézus, az élő Isten fia eljött ebbe a világba. Lehet, hogy sok a bajod, a gondod. Úgy érzed, összeroppansz, nem bírod tovább, de ne erre nézz, hanem Jézusra. Mert Jézus azért jött. Oda bele a te nyomorúságodba, hogy a Filippi levélbe írja Pál. Mit csinált Jézus? A menny dicsőségét ott hagyta. Isten lévén megüresítette magát. Nem azt mondta, hogy Isten vagyok itt, jól elleszek a mennybe. Mi közöm az emberhez? Nem azt mondta, szeretem az embert, látom, hogy bajban van, elmegyek, hogy megmentsem. És emberré lett. És hova ment Jézus emberként? Az élet legnehezebb mélységeibe. Ugye amikor Máté elkezdi az evangéliumát, és bemutatja, hogy Jézus elindul végezni a szolgálatát, akkor úgy írja, hogy Jézus elment Galileába, mert meg van írva Ézsaiás prófétánál, hogy a sötétségbe nagy világosság jelenik meg, akik sötétbe, nyomorba, nehéz helyzetbe élnek, azok meglátják az Isten világosságát, meglátják a reményt. Ugye, amikor jön az éjjel, nagy sötétség van, mi jelenti az embernek a reményt, hogy lesz új nap, mikor meglátja, hogy fölkel a nap? És Jézus érkezése az a napkelte. Ő a világ világossága. És azt jelzi ember, ne keseregj, vége lehet, vége lesz az éjszakának Jézussal. Tehát ilyen nagyszerű dolgot hirdet Pál, figyelj, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Erre néz, Ez itt van, hozzáférhető, és ez azt üzeni neked, mivel eljött, van esély a változásra. Ne add föl. Ne gondold, hogy most már a világ végezetéig mindennek így kell maradni. Van esély rá. Természetes, hogy lesz-e változás, az rajtunk múlik. Ugye, mert a nap fákkel beragyogja a világot, de hogyha én a házam ablakait este besötétítettem, palettát becsuktam, ahhoz, hogy reggel a nap besüssön, ki kell nyitni a palettát, vagy föl kell húzni a rolót, ugye? De ez már az én dolgom. A nap felkelt, Jézus eljött, beleragyog a világba, de ahhoz, hogy beragyogjon az én életembe, ki kell nyitni az ablakokat. Ki kell nyitni az életem ablakát, a lelkemet az Isten felé. De sok ember mondja, hogy hát igen, Isten távol van, nincs távol, közel van, de hát mondhatjuk, ugye, hogy hát elnézést, nincs nap, örök éjszaka van. Mondhatom, ha be van csukva a szobám ablaka, be van palettázva, és egy gram fény nem jut be. De nem azt mondja, hogy tényleg éjszaka van, nappal van, de nekem kéne kinyitni, és sok ember él így. A lelke, a lénye be van palettázva. Le van zárva Isten elől. Nem vesszük elő a Szentírást, nem hallgatunk ígét, nem keressük Istent, és azt mondjuk, Isten távol van, nincs távol, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 2000 éve ebbe a világba. De nyissuk már ki végre a palettáinkat, hogy megtapasztalhassuk az ő erejét, hatalmát, a világosságát, a melegét, mert a napnak melege is van, és erejét, ami által új emberré tesz. Tehát így figyeljünk, ezt mondja Pál, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Igen, a legjobbat kínálja, mert ő is kínál. Ugye megjelent, kínálom neked, ehhez fogható nincs, az Isten kegyelméhez fogható nincs. Ez a legjobb, mondja mi csúnya szóval, portéka, de így jobban megértjük. És Pál, amikor kínálja, nem úgy teszi, mint általában, ahogy a reklámokban látjuk, a szórólapokon, hogy hát kínálják a portékát, sokszor azt is, ami hát nem olyan minőségi áru, de be van szépen csomagolva, vagy rá van írva, hogy új, most jelent meg. Aztán később, ha megvesszük, kiderül, hogy bizony, hát nem üti meg a szintet. Kár volt megvenni, pénzt költeni rá. Mert hát, meg ugye a reklámok, újságoknak van még egy csapdája. Aki készíti azt a reklámújságot, az lehet, hogy abból a cikkből semmit nem vett meg, vagy semmit nem fogyasztott el. Kival oda van ugye a szép kép téve, ilyen felvágott, olyan sonka, olyan pulyka, nem tudom micsoda. Ugye? De ő azt lehet, hogy nem kóstolta. Vagy ilyen szép torta. Csak az a feladata, hogy reklámozd, hozd olyan helyzetbe az árut, hogy az emberek előtt tetszetős legyen, kívánságot ébresz bennük, hogy vegyék meg. Na most testvéreim, ez a különbség a közt, amit a világ kínál, meg amit Isten kínál, hogy mielőtt ő rábízza egy emberre, hogy igen, vidd az evangéliumot, kínáld az isteni életet, az az ember maga is kipróbálta. Pál apostol úgy mondja, hogy megjelent az Isten kegyelme, hogy a saját életében átélte. Hogy mit is jelent ez? Hogy mit végez el a kegyelem? Tehát ő nem úgy kínál, hogy semmi köze hozzá. Értjük? És akkor van igazán ereje az evangéliumnak, amikor én a magam életében átélem, hogy megváltoztatott, valami újat elkezdett, és az látható. És úgy beszélek róla, hogy tudom, mi az. Úgy beszélek Jézusról, hogy ismerem. Ez nagyon lényeges. És akkor várhatjuk, hogy adott esetben valaki előtt fölragyog, és azt mondja, hát én is szeretném megismerni ezt a Jézus. Ha úgy tud róla beszélni a szülő, a nagyszülő, az édesapa, édesanyja, nagymama, nagyapa, hogy maga is megtapasztalta. Hogy nem csak, hát igen, valamit hallottam, hogy van egy Jézus, hanem én ismerem. És tudom, ki az. Tudom, mit tett értem. És napi kapcsolatban vagyok vele. Na, ekkor lesz ennél. Ekkor hiteles a bizonságtételünk. És adja az Úr, hogy így tudjuk mi is mondani. Hogy megtapasztaltuk. A másik fontos dolog, hogy Pál azt mondja, megjelent Isten üdvözítő kegyelme, emberek, figyeljetek, halljátok meg, a legnagyobb dolog ezen a világon. De ő nem azért mondja ezt, mert ebből pénzt akar. Nem azért hirdeti, mert ezért majd várja, hogy fizessünk. Tehát az Isten kegyelmét, testvéreim, ingyen kapjuk. Isten minden jót nekünk ingyen kínál. Nem azért, hogy fizessünk érte, hanem azért, hogy megtapasztaljuk az ő jóságát, szeretetét, ahogy a harmadik fejezet mai napra kijelölt szakaszában olvasjuk, megjelent Istenünk jósága és ember szeretete. Hát az Isten szereti az embert. Szereti ezt a bűnös, tőle elszakadt, sok gonddal, bajjal küszködő embert. Lehet, hogy mi azt mondjuk magunkban, de hogy szeret az Isten, annyi bajom van. De a baj, a nyomor az nem annak a jele, hogy az Isten nem szeret. Figyeljük csak, ha olvassuk Jobbnak a könyvét most, ugye, ami a kalauz szerint van. Hát ott egy ember, akit szinte egy szempillantás alatt ért annyi tragédia, amit hát a legtöbbünk egy élet alatt sem tapasztal. De átéli, hogy az Isten szereti őt, nem vetette el. A tragédia, a baj az nem azt jelenti, hogy Isten nem törődik velünk, hanem azt jelenti, hogy mivel az egész világ elszakadt Istentől, ennek megvan a következménye. Azt is jelenti, hogy jelen van a sátán ebbe a világba, aki azt akarja, hogy az embernek fájjon, hogy az ember összetörjön, hogy az ember elpusztuljon. Hisz mit mond Jézus róla? Embergyilkos a sátán. És testvéreim, sokszor, amikor baj van, emberek azt mondják, az Isten okozta, megvert az Isten. Hát ez nem igaz. Kedves, nézzük, mit is mond Pál. Eljött Isten üdvözítő kegyelme, eljött Jézus, benne Isten ember szeretete. És ha nézzük Jézus életét, sehol nem látjuk azt, hogy ő valakit tönkretett volna, megölt volna. Nem. Ő pont azt csinálta, hogy amit a bűn, a sátán tönkretett, azt meggyógyította, helyreállította. Olvassuk az evangéliumokat, figyeljük Jézust, ezt fogjuk látni, hogy amerre ment, ott volt a sok nyomor, beteg, leprától fertőzött ember, akit kitaszítottak a társadalomból, mert leprás vagy. És nem tudunk vele mit, meg ne fertőzd az életünket, távol! Sőt, a leprásnak kellett mondani, rázni a kolompot, vigyázat, kitérni. Ezt, az ember ezt tudja. Félre, fertőzöl, nem tartok veled kapcsolatot. A gadarait. A gadarait kidobták a temetőbe, mert közveszélyes volt. És jön Jézus. Mit csinál? Megérinti a leprást. És azt mondja, akarom, tisztulj meg. Hát ez a hit a szívünkben. Ezt akarja. Hát ezért jött megtisztítani a bűntől, a betegségtől. Azt mondja, hogy távozz ördög, aki benne volt ugye a gadaraiba, a légió, távozz. És az az ember rendbe jött. Megáll Lázár sírjánál. A halál arat. És megáll Lázár sírjánál, és azt mondja, Lázár, jöjj ki! És szavára kijön a sírból. Hát testvéreim, ez Jézus, hogy kihív a sírunkból, kihív az életünk tönkrement állapotából, hányan el tudják mondani, hogy kihívott, ha nem is a fizikai sírból, de az életem romhalmazából, amikor azt gondoltam, hogy innen már nem lehet felállni. Jézus beleszólt az életembe, És újra tudtam kezdeni, és testvérem, ezt lássuk, ezért olvassuk az evangéliumot. Ne higgyük, amit a világ mond, hogy így Isten, úgy Isten, hanem amit a Biblia mond. Igen, szereti ezt a bűnös, tőle elfordult világot, és azt akarja, hogy ezt mi megtapasztaljuk. Ezért lett, hogy az a nap is, amit karácsonykor ünneplünk, ezért született, hogy átéljük, ő szeret minket. Megjelent a kegyelem azt, és magába foglalja, hogy itt van, elérhető. Elérhető a számomra. Nincs elzárva tőlem. Nem érdekes, hogy az élet melyik részén vagyok. Ugye, ahogy már mondtam, a leprást, a gadarait. Hát az emberek úgy tekintettek rájuk, hogy ezek távol, el vannak Istentől is zárva. Ők is így élték meg, egy leprás nem mehetett be a templomba, Jeruzsálembe, vagy egy olyan megszállott, mint a gadarai, ráadásul az pogány is volt. És akkor mi történik? Eljött Jézus. És akkor az emberek oda mehettek hozzá. Vagyis, hogy a kegyelem számomra is elérhető. Mindegy, hol élek, merre vagyok, hogy alakultak a dolgaim, ha őszintén jövök, keresem őt, oda mehetek. Semmi ne tartson vissza engem Jézustól. És ezt újra látjuk, ugye, ha olvassuk az evangéliumokat. A kegyelem Isten eszköze. Isten eszköze, amivel formálja az életünket. Kegyelem nem csak magát, Jézust jelenti, nem csak azt a pillanatot jelenti, amikor átéljük, hogy megbocsát. Tehát az elsődleges jelentése a kegyelemnek az, hogy valaki ítélet alatt van, de az ítéletet az a király elengedi. Ugye, hogy halálra ítélték valami miatt, lásd, hogy bibliai példa legyen Barabbás, kimondták fölötte a halálos áldozatot, el is készítették neki a keresztet, de jött Jézus, és meghalt helyette. És ez azt jelentette, hogy Barabbás szabad. Tehát a kegyelem első jelentése, hogy van egy halálos ítélet, de a király ezt fölülírja, és azt mondja, elengedem az ítéletet, szabad lehet, élhet tovább. Tehát az, aki azt gondolta, hogy nincs tovább, vége, az átéli, hogy nincs vége. Hogy mehet tovább az életem, az megtapasztalja, hogy újra lehet kezdeni, nincs befejezés, hanem Jézussal mehetek tovább, ez csodálatos. De nem csak ennyi, hanem a kegyelem jelenti azt, hogy onnantól kezdve Isten munkálkodik folyamatosan az életemben. A kegyelem az Isten erőforrása is lehet a számomra, amire rácsatlakozok, feltöltekezem. Ugye lehet a kegyelem, érthetjük úgy, mint Isten töltőállomását. Ugye az autót is feltankoljuk, megy egy darabig, és utána oda kell vele állni a benzinkúthoz, mert ha nem, akkor tolhatjuk. Ugye? Vagy hívhatunk valakit, hogy vontasson a benzinkútra. És ezt jelenti a kegyelem. Ugye Pálnak azt mondta Jézus, nemrég olvastuk, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által megy végbe. Igen, ilyen erőforrás az Isten kegyelme, Jézus jelenléte, hogy amikor én úgy látom, hogy már képtelen vagyok annak a feladatnak az elvégzésére, mint Pál, hogy a tövist kaptam, betegség van bennem, nem tudom én már, Uram, menni egyik helyről a másikra, és akkor azt mondja Jézus, nem szükség annak a tövisnek eltávozni. Olyan erőt kapsz tőlem, hogy a tövissel együtt tudsz szolgálni. Mi gyakran azt hiszük, hogy ha meggyógyulok, rendbe jövök fizikailag is, akkor leszek képes az Urat szolgálni. Jézusnak azt mondja, az én kegyelmem elég, hogy tövissel, bajjal, nyomorúsággal együtt is tudj engem szolgálni. Tovább tudj menni. És jelenti azt is, a kegyelem, hogy a kegyelem tanít meg minket arra, hogyan kell Isten országába élni. Hogy hogyan fog tetszeni az életünk az Istennek. Hogy mit vár el tőlünk az Isten. Ugye ezt is a kegyelem, az Úrral való napi kapcsolat teszi világossá a mi számunkra. Tehát azt jelenti, hogy tulajdonképpen beiratkozom Isten iskolájába, és a Szent Lélek napról napra visz engem előrébb, tárja fel Isten dolgainak, országának a titkait előttem, és látom meg, hogy ő mit akar tőlem, hogy vigyem az evangéliumot, tegyek bizonságot ott, ahol vagyok, az igéhez szabjam a döntéseimet, és segít meglátni, hogy mi is az Isten szerinti jó döntés. Ugye kegyesen és igazságosan józanul éljünk ebbe a világba, és ez nem csak azt jelenti, hogy ne a ital hatása alatt legyen az ember, hanem azt is jelenti, hogy józan döntéseket hozzunk. Mit jelent ez? Azt, hogy nem mindjárt ahhoz szabjuk egy-egy döntést, hogy a környezetünk mit tart jónak és igaznak, hanem az a józan és bölcs döntés, amikor megkeresem, hogy mi erre a felelete a Bibliának, mi a felelete erre Istennek, és akkor tudok Jézus által Isten szerinti döntést hozni. Tudok Jézus által nemet mondani arra, amire Isten is azt mondja, hogy ez nem az én akaratom, hogy nem. És ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk, és ebbe tanít Isten lelke. És tovább még, mit mond, várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagyistenünk és üdvözítünk megjelenését, a Jézus Krisztusét. Tehát Isten gyermeke az egy várakozó ember. Ugye hát most is várjuk, hogy legyenek olyan rendelkezések, amik könnyítenek, ugye mindig azt várjuk, könnyebb legyen, jobb legyen. Vártuk, hogy jöhessünk templomba, most gondolom már várjuk, hogy mikor lehet már letenni a maszkot. Van, aki a vakcinát várja, van, aki mást vár. És mit mond, mi nem ezeket várjuk elsősorban, hanem Jézusunkat. Vissza fog jönni az Úr. Ugye egy hét múlva advent első vasárnapja. Akkor még erőteljesebben elég fogja hozni Isten, hogy te fölfelé figyeld, várd a te uradat vissza. És lehet, hogy a földi várakozások nem mindig és nem mindenben teljesednek be. És nem akkor, amikor mi szeretnénk. És lehet, hogy ez így lesz a maszkkal, meg a többivel, hogy nem akkorra fog eltűnni, amikorra mi szeretnénk. De Jézus nem fog bennünket cserbe hagyni, megtéveszteni. És aki várja őt, az egyszer át fogja élni, hogy jön. És az a hangsúlyos, hogy úgy várjam, hogy ő a legfontosabb, hogy készülök a vele való találkozásra. Ugye amikor két ember megszereti egymást, akkor mindig, akit szeretünk, az a legfontosabb. Mindent annak rendelünk alá. És itt is, ha Jézust szeretjük, ha várjuk, hogy megérkezzen, akkor mindent annak rendelünk alá, hogy amikor jön, kész legyünk. Ott legyünk, hogy találkozhassunk, hogy vihessen magával. És adja az Úr, hogy mi is átéljük ennek a kegyelemnek az életünkbe való megjelenését, megtapasztaljuk az erejét, megtapasztaljuk a bűntől való megtisztító hatalmát, átéljük, hogy új emberré tesz, adjon nekünk reménységet, és ültesse el a szívünkbe, hogy igen, hát nekem van egy Uram, aki vissza fog jönni, nem vagyok egyedül, nem kell elkeserednem, vagyis adja meg az Úr a Szentlélek által, hogy itt a földi nyomorúságok, bajok, gondok közepette legyen látásunk fölfelé, legyen bizalmunk fölfelé, legyen reménységünk az Úrban. Imádkozzunk, maradhatunk a helyünkön. Urunk, köszönjük a Te ígédet, olyan csodálatos, hogy olvashatjuk a Szentírást, ami bizonságot tesz arról, hogy Te eljöttél ebbe a világba. És mindez üzeni nekünk, hogy nem kell elkeserednünk, mert Te kezedbe tartod az életünket. Lehetőséget kínálsz mindannyiunknak, hogy meghalljuk a Te szavadat, átéljük kegyelmednek erejét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te ott a kereszten azért haltál meg, hogy nekünk kelljen meghalni. Magadra vetted bűneinknek büntetését, és az Atya már nem rajtunk kéri számon, mert Te eleget tettél. És ezt látjuk, akkor öröm lesz a szívünkbe, és hála. mert tudjuk, hogy meg van bocsátva mindaz, ahogy eddig éltünk, és új lehetőséget, kegyelmet kapunk tőled. Köszönjük, Urunk, hogy így most már felragyoghat a te világosságod az életünkbe, és add, hogy ezt valóban tapasztaljuk, hogy teljes mértékben rá tudjuk magunkat hangolni, és a te szavad legyen nekünk, az útmutatás. Bármikor elkeseredünk, nem látjuk, hogy mi a jó döntés, add, hogy az ige lámpás legyen a számunkra, hogy használjuk is így, és akkor te megmutatod nekünk a jó utat, megmutatod, hogy nem a bűné, a nyomorúságé az utolsó szó, hogy a te számodra nincs lehetetlen, és kész vagy, és képes vagy a mi életünket megszabadítani, feloldani minden kötözöttségből, minden félelemből, és reményt kínálsz a mi számunkra. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg minket, eléd visszük beteg testvéreinket, azokat, akik már nem tudnak itt lenni velünk, de vágyakoznak utánad, hadd tapasztalják meg a te jelenléted, szabadnak, kegyelmednek erejét, adj nekik gyógyulást, Uram, megerősödést, és azt a bizonyosságot, hogy megbocsátattak a bűneik, hogy hozzád tartoznak, és hogy te el fogsz jönni újra. Könyörgünk az egyedül élőkért, magányosokért, az életbe belefáradtakért, azokért, akik félnek, akár maguk miatt, vagy akár szeretteik miatt, Uram, hogy ez a félelem a te hatalmad fényében eltűnjön, és ott legyen, hogy te tudsz megoltalmazni, vagy te vagy képes kihozni a bajból, és hogyha eljön az utolsó nap, akkor veled találkozhatunk. Adj ilyen reménységet, Uram, a szívünkbe. Kérünk így népünkért, kérünk, Urunk, mindazokért, akik küszködnek a koronavírussal, add, hogy ebben a helyzetben is rád tekintsenek. Te adj nekik megújulást, gyógyulást, felépülést, és Uram, a kegyelem teljes átélését. És te maradj így egyházunkkal, könyörülj rajtunk, újíts meg minket, és könyörülj ezen a világon is, hogy fölismerjük, hogy a kegyelem, az, aki segít rajtunk, már megjelent, megérkezett, és az te vagy, Úr Jézus. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Adakozás is történt, egy presbiter testvérünk Isten dicsőségére 10 eurót adományozott, Isten áldása legyen a jókedvű adakozó. Hirdettem, testvéreim, hogy a jelenlegi rendelkezések szerint, ahogy már ugye említettem, és a templomok befogadó képességének az 50%-áig részt lehet venni Isten tiszteleten. Ha ez a helyzet nem változik, akkor a következő héten, advent első vasárnapján, következő vasárnapokon is így fogjuk tartani az Isten tiszteletet, ami azt jelenti, hogy ebbe a templomba, a padokban 120-an férnénk el, tehát 60 emberig maszkban, szétültetéssel, kézfertőtlenítéssel részt vehetünk az Isten tiszteleten, figyeljük a híreket, hogyha esetleg szigorítanak, akkor újra online térbe tudunk találkozni, de hordozzuk imádságban, hogy adventben, karácsonykor jelen lehessünk, legalább így, ezzel a mostani szabállyal, lehetőséggel az Isten tiszteleten. Isten tiszteletünk végén befejezésül a 455. dicséret utolsó versét énekeljük, elmúlik nem sokára.